Az országgyűlés 2000-ben határozott arról, hogy április 16-a a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja legyen. Az első ilyen megemlékezést 2001-ben tartották. Az 1930-as, 40-es években az ország zsidó lakosságának számos szenvedést kellett megélnie. A megalázó zsidó törvények, a munkaszolgálat, a sárga csillag kötelező viselése volt a kezdet. 1944-ben Magyarország német megszállása után kezdődött az utolsó stáció, a deportálás, majd a megsemmisítés. 70 éve, 1944. április 16-án kezdődött meg a korabeli Magyarország kárpátaljai területén az első gettók és gyűjtőtáborok felállítása. Adolf Eichmann német birodalmi megbízott 50-60 fős különleges alakulata a magyar közigazgatás és rendvédelem tagjainak segítségével nagyon hatékonyan dolgozott. Eichmann tökéletesen elégedett volt magyar partnereivel.
Illedelmesen be kell vallanom, hogy a magyar hatóságok gépezete olyan módon működött, ahogy azt akkoriban más országokban működő egyéb hatóságok ritkán mondhatták volna el magukról. Nem csak zsidó ügyekben, hanem egyszerűen minden más hivatalos feladatokat illendően úgy működtek, hogy több alkalommal azt mondtam magamnak, az áldóját, eddig azt hitted, hogy csak Németországban uralkodik az a bizonyos pontosság, és itt legalább ugyanazt a kínosan pontos akkurátusságot látod. Csodáltam a magyar közigazgatást.
Az első lépés a vidéki zsidóság deportálása volt. Az érintettek így emlékeztek rá.
Nagy Bocskón laktam szüleimmel és három fivéremmel. Rőfös üzletünk volt, amelyből gondtalanul megéltünk. A németek bevonulása után a csendőrök bevittek Máté Szalkára, a gettóba. Ott nagyon rossz sorsunk volt, mert a németek állandóan bejöttek, és minden ok nélkül ütöttek, vertek minket. A lányokat elvitték utcát seperni és súrolni. Engem is nagyon sokszor elhurcoltak munkára. A nőket nem annyira bántalmazták, de a férfiakat folyton ütlegelték. Június elején Auschwitzba deportáltak. A kiszálláskor elszakítottak szüleimtől és összes testvéremtől. 12 éves öcsém az édesanyámmal együtt balra került. Akkor még nem tudtuk, hogy mi történik velük. Auschwitzban a 14-es blokkba kerültem. Egész idő alatt ott voltam. A mosodában és a kórházban dolgoztam, a fertőtlenítőt takarítottuk és mostuk fel a häftlingek után. A konyhában az ételes vödröket mostam. Egyhangú munka volt. Az ellátásunk a konyhában jó volt, de hiányos. Módomban volt, hogy a rokonaimnak juttassak ételt, és én ezt gyakran megtettem, inkább magam ettem kevesebbet. Januárban Ravensbrückbe kerültem. Itt kezdődött csak az igazi éhezés. Sokan elpusztultak az éhségtől. Aki egyetlen krumplit lopott a mezőn, azt az SS agyonlőtte. Végre egy kis faluban felszabadítottak az amerikaiak. Másnap oroszok jöttek a helyükre, ettől kezdve nagyon jó dolgunk volt. Én 4 hétig orvosi kezelésre jártam, mert fájt a lábam. Majdnem teljesen kigyógyultam. Magyarországra érve tudtam meg, hogy 50 tagú rokonságomból csak 3-an maradtunk életben. Az öcsém, a bátyám, meg én.
Nagy zűrzavar keletkezett. Kábultak, fáradtak voltunk az utazástól. Szinte gondolkodni sem tudtunk, csak szorongattuk hozzátartozón kezét. Észre sem vettük, hogy külön csoportban állnak a férfiak, nők. Anyukámat kirántották a karomból, 3-an maradtunk testvérek minden búcsúzkodás nélkül. Alig egy pár lépés után SS-tiszti uniformisba öltözött férfi elé kerültünk, aki kezének egy mozdulatával elválasztott bennünket egymástól. Oly gyors tempóval ment mindez, hogy az ember szinte fel sem ocsúthatott, és már is sodorta tovább magával a tömeg.
Szörnyű zűrzavar volt, nem is láttuk egymást. Csak azt vettem észre, hogy anyámat és 12-13 éves testvéremet a bal oldalra küldték. Teljesen mesztelenre kellett levetkőznünk. Hajunkat kopaszra nyírták, minden szőrzetet leborotváltak. Ez egyáltalán nem zavart az SS katonákat. Röhögve sétálgattak közöttünk, megálltak, nézegettek, durván belegázolva női szemérmességünkbe. A hajunkkal és a ruhaelvevéssel, mintha megfosztottak volna minden emberi méltóságunktól, emberi mi voltunktól.
Kinéztünk a vagonablakokon, szörnyű látvány tárult szemünk elé. Az egész égbolt piros volt, azt gondoltuk, hogy egyenesen oda visznek bennünket a tűzbe. Az idősebb emberek elmondták a halott tímet, búcsúzkodtak.
1944 nyarán Horthy Miklós kormányzó utasítására leálltak a deportálások. Erre az időre a magyarországi zsidóság főleg a fővárosban koncentrálódott. Azt remélték, hogy megmenekültek. Október 15-én Horthy elvetélt kiugrási kísérletének napján sok zsidó leszaggatta a sárga csillagot és ünnepelt. Este viszont már Szálasi Ferenc nyilas vezér hadparancsát közvetítette a rádió. Hamarosan elszabadult a pokol a főváros utcáin. Nyilas karhatalmi egységek számolatlanul gyilkolták a zsidókat. Előbb a városba gyorsan visszatérő Eichmann és Vajna Gábor nyilas belügyminiszter, néhány nap múlva pedig Edmund Wesenmeier német teljhatalmú megbízott és Szálasi kötött megállapodást a munkaerő átadásról, azaz a deportálások megindításáról. A németek az osztrák-magyar határon az új birodalmi védőállás sáncainak kiépítésére akarták felhasználni a magyar zsidókat. A csillagos házakból elhurcoltakat árokásó századokba szervezték, és Budapest környéki védművek kialakításán dolgoztatták. November 6-án kezdték az árokásó századok egy részét, és a csillagos házakban összefogdosott további ezreket Németország felé indítani. Gyalog. A fő koncentrációs központ a Nagybátony új lakitéglagyár Óbudai telepén volt.
A téglagyárban a nyilasok verték, püfölték az embereket. Összeszedték a jeggyűrűket, órákat, ékszereket és a pénzt. Rengetegen öngyilkosságot követtek el, és még az éjszaka folyamán meghaltak.
A téglagyárban átlagosan 2-3 napig szenvedtek étlen szomjan, az időjárás viszontagságainak és a nyilasok kegyetlenkedéseinek kitett emberek, majd útnak indultak a nyugati határszél felé.
Gyalogmenetben borzasztó kegyetlenkedések között vittek tovább. Mosakodni nem tudtunk, a szükségleteinket egymás mellett végeztük el. Aki fel akart kelni, vagy felemelte a fejét éjjel, hogy ne feküdjen a sárba, azt puskatussal verték vissza. Nem csoda tehát, hogy a gyalogmenetek hamar halálmenetekké váltak. A deportáltak nem bírták a járást, és egymás után dobták el a holmiukat. Hullák is feküdtek már az út mellett.
Több tízezer budapesti zsidót hajtottak ilyen körülmények között a nyugati határra. Itt erődítési munkát végeztek a szintén idevezényelt munkaszolgálatos századokkal együtt. A túlélőket elnyelték a németországi koncentrációs táborok. A szerencséseknek nem kellett átvonszolniuk magukat a fél országon, sok száz fővárosi zsidót vonattal szállítottak nyugatra. A semleges államok diplomáciai nyomása rávette a hatalmának nemzetközi elismerését rendkívül fontosnak tartó Szálasit, hogy november végén, december elején fokozatosan leállítsa a kiszállításokat, bár ezt a németek hevesen ellenezték. A Budapesten maradt zsidókat gettósították. A gettókban összesen mintegy 100 000 ember raboskodott, kitéve a nyilas razziáknak, a Dunába lövéseknek, az ostrom veszélyeinek, az éhségnek és a betegségeknek. Sok ezren bujkáltak a városban keresztények segítségével, vagy anélkül, hamis papírokkal, állandó veszélyben.
Közben fokozódnak a nyilas atrocitások, amint az ostrom komolyabb mérveket ölt. Tarkólövéssel a Duna mellől menekült betegek tesznek erről tanúságot. Egy éjjel 4-5 meglőtt embert hoznak be, ki elmondja 200 szerencsétlennek sorsát. Egész családokat írtanak ki így egyszerre. De nem csak a Duna mellől, hanem magában a gettóban, szerte a városban, az utcáról menekítik be a meglőtt áldozatokat. Ebbe az időbe esnek egyes zsidóházak ellen intézett támadások, mint például a Veselényi utca egy házának óvóhelyén elkövetett vérengzés. 46 ártatlan zsidó lelte halálát.
Férjem, aki őskereszténynek született, és az én kedvemért lett zsidó, a zsidó törvények következtében öngyilkos lett. Én varrónőként dolgoztam egészen a végéig. Amikor jöttek a németek, csillagot hordtam, csillagos házba költöztem, és innen a csillagos házból 1944. november 10-én a nyilasok elvittek. Hajnalban jöttek értünk, 10 percet adtak a pakolásra úgy, hogy a kisfiamat kénytelen voltam otthon hagyni. Őt azután bevitték a fiúárvaházba, onnan, mint keresztényt, átvitték a Munkácsi Mihály védett házba. A nyilasok megtudták, hogy ezek a gyerekek zsidók, és egy alkalommal értük mentek. Kivitték őket a Dunapartra mezítláb, és elkezdték őket lelőni. 4 gyereket lőttek le, mire a többiek keservesen sírni és kiabálni kezdtek. Így elengedték őket. Ekkor a kisfiam lába megfagyott, és mindezöt ujját levágták. Engem a nyilasok elvittek az óbudai téglagyárba, majd jött Pilisvörösvár és a többi állomás egészen Hegyeshalomig. Voltak faluk, ahol adtak egy-egy darab kenyeret vagy levest. Nem bántak velünk kesztyűskézzel, épp eléggé bántalmaztak. Sok-sok haláleset volt az úton, voltak, akik mérget vettek be, volt olyan, akire úgy ütöttek rá, hogy képtelen volt tovább menni, és úgy pusztult el. Hegyeshalomnál átvittek Németországba. Megérkeztünk Mauthausenbe, ahol Zeltlágerbe helyeztek el, ami tele volt tetűvel és halottakkal. A halottakat azután kihorták. Itt rettenetes élet volt. Naponta 120-200 ember halt meg éhségtől és végelgyengüléstől. A barak közelében nem volt víz, csak egy patak a közelben, ott tudtunk vizet inni. Egy nő este kiment a latrinára, és egy SS katona lelőtte őt. Itt is nagyon kevés volt a koszt. A halálozás naponta 250 körül mozgott. Ezek a halottak kint feküdtek napokon át, majd a zsidókkal elásadták őket.
Még hallgatni is hátborzongató ezeket a visszaemlékezéseket. Hát még megélni. Azért válogattuk ki ezeket a szemelvényeket, hogy tanuljunk belőle, hová vezet a gyűlölet, a másik ember megvetése. Nem szeretnénk egy olyan korban élni, amikor anyanyelve, nemzetisége, vallása, származása miatt valakit lenéznek, megaláznak, kiírtanak. Ne forduljon ez elő soha többé.
Soha többé!